Pál apostol mondja, aki tulajdon fiának nem kedvetett, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 398-as dicséretünk első versét énekeljük fennállva. 398-as énekünket keressük ki. A 398-as dicséret első verse így kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenütt. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Testvérek, leülve folytassuk Istenünk dicséretét a megkezdett énekünkkel, 398-as énekünk második és harmadik verseit énekeljük most, tehát 398-as ének második és harmadik verseit énekeljük most. Őneki mondjunk bő imát, díszítsük azzal homlokát. Szeretünknek és a mi együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Drága testvérek, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, folytatva a sorozatunkat az ősatyákról. A soron következő ígerész, amellyel elkezdünk foglalkozni, és több vasárnapon keresztül fogjuk olvasni, olyan gazdag az üzenete. Ez az 1 Mózes 22-es fejezetében található, Isten próbára teszi Ábrahám hitét. Az 1 Mózes 22-es fejezetéből az első 19 verset olvasom, hallgassuk illendő figyelemmel. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot és megszólította. Ábrahám, ő pedig felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a te fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát, fát is hasogatott az áldozathoz, azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte, így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját Ábrahámot. Apám! Ő pedig felelt, itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz, meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötötte a fiát, Izsákot, és fölemelt, föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az úrangyal a mennyből. Ábrahám, Ábrahám, ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bánsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte Ábrahám azt a helyet, az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta, magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tengerpartján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyerhet áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra. Ezután Ábrahám visszatért szolgáihoz, elindultak és együtt elmentek Beérsebába. Ábrahám továbbra is Beérsebában lakott. Áldja meg az Úr az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk, énekeltük az imént a te királyságod eljöveteléről az éneket, és énekeltük, hogy ahol te vagy a király, ahol a te uralmad megvalósul, ott bő áldás van, ott bőséges a kegyelem és a szabadulás. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez a te szívednek a gondolata velünk, elveszett emberekkel, hogy megismerjünk téged, megismerjük Jézus Krisztus személyét, a váltság csodáját, örökké való szeretetedet és kegyelmedet, behívjunk az életünkbe, és megvalósuljon egyen-egyenként a mi életünkben Jézus Krisztus királysága, uralma, az a csoda, hogy a mi életünkbe az Isten kegyelme, szeretete, beköltözhet, meggyógyíthat. Köszönjük, Urunk, hogy hangzik az ige szerte a világon, és hirdetik Jézus Krisztus evangéliumát, hogy meghallja minden szív, és te megments mindeneket. Kérünk téged, Urunk, hogy hallgass meg imádságunkat, mindazt, amit eléd hozunk, amit imádságban egyen-egyenként oda teszünk eléd. Így kérünk, Urunk, a két gyászoló családért, akik a héten megálltak a ravatalnál, és ma eljöttek házadba, hogy szíved elé tegyék az ő szívük panaszát, a bánatukat, gyászuknak a terhét, fájdalmát. Köszönjük, hogy van nálad kegyelem az ő számukra. Van nálad vigasztalás, reménység. Így kérünk, hogy emeld őket fel a mélyből. Vigasztald meg őket a feltámadás és az örök élet evangéliumával. Szárítsd fel a könnyeiket, gyógyíts be szívük sebét, és te magad légy velük, te áld meg őket, légy velük a mélységben, és emeld fel őket onnan. Köszönjük, Urunk, hogy így bízhatjuk rád a betegjeinket, a gyülekezet szenvedőit, kórházban levőket és műtéteseket is. Légy az ő gyógyítójuk, legyen velük győzelmes jobbod, segítő karod, áldó kezed. Gyógyíts meg betegjeinket, könyörülj a szenvedőkön. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk halló fület, értő szívet, hogy amikor igédet halljuk, amikor nekünk hirdetik, azt megértsük jól, befogadjuk, és életünk legyen általa. Dicsérünk Jézus Krisztusért, az ő eljöveteleért és győzelmért. Köszönjük, hogy van számunkra bűnbocsánat ő általa. Van örök élet a Jézusban hívőknek. Köszönjük az üdvösséget. Köszönjük azt a reménységet, amit nekünk adtál Krisztusban, hiszen ez a legnagyobb reménység a világon. És te ma is jössz, és adod nekünk újra. szólíts meg, érints meg, vonj magadhoz. Amen. Készülődjünk, testvérek, az ige hirdetés hallgatásához, mi pedig a 367-es dicséret első versét énekeljük. 367-es énekünket keressük ki az énekes könyvünkben, annak a legelső versét énekeljük. 367-es dicséretünk első verse így kezdődik: emeljük Jézushoz szemünk, jön már király győztesünk. Bizonyságtételem alapígéjét olvasom előttetek a zsidókhoz írt levélből, az új szövetségből, tehát a zsidókhoz írt levélből, a 11-es fejezetből a 17-es, 18-as és a 19-es verseket. Tehát az igehely, zsidókhoz írt levél, annak a 11-es fejezete, a 17-es verstől a 19-es versig olvasom. Hitáltal ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát áldozatul vitte az, aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott, ami Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halálból is feltámasztani, ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Eddig az írott ige. Kedves testvérek! Az a történet a Mózes első könyvéből, amelyet ma olvastunk, illetve elkezdünk ma vele foglalkozni, 1 Mózes 22-es fejezete, a Biblia egyik gyöngyszeme. Egy olyan fejezet, egy olyan gyöngyszem a Szentírásban, amely a legfontosabb dolgokat tartalmazza. Szó van benne az evangéliumról. Beszél szimbolikusan a megváltásról és a megváltó személyéről. Beszél Isten szeretetéről ez a fejezet, de beszél arról is, hogy a hit útja az mit jelent. Mit jelent hinni, mit jelent a hit útján járni, mit jelent megpróbáltatni. Olyan gazdag ez a fejezet, hogy nem elég rá egy vasárnap, úgyhogy az elkövetkezendő pár vasárnapon ezt a történetet fogjuk olvasni, és téma szerint vesszük ezt a sok drága üzenetet. A mai témánk, amivel kezdünk, ez a próba. A hívő ember megpróbáltatik, és Isten megpróbálta Ábrahámot is, megpróbálta az ő hitét. Úgyhogy a mai címünk így hangzik, a hit próbája. Első hallásra ez a történet olyan félelmetesnek tűnik, hiszen Isten próbára teszi Ábrahámot. Láttátok eddig a történetekben, hogy 75 éves Ábrahám, amikor elhívja őt Isten, szót fogad Istennek, elindul egy ismeretlen helyre, azt az ígéretet kapja, hogy lesz majd egy gyermeke, és az ő utódában áldatik meg a föld minden nemzetsége. Ugye az utód itt nem szó szerint Izsák, hanem Krisztus, aki majd ugye Ábrahám leszármazottaként érkezik erre a világra tesz szerint, és benne áldatik meg a föld minden nemzetsége, a váltságot, a kegyelmet, bűneink bocsánatát Jézusban kaphatjuk meg. Ő mindenek kulcsa, úgyhogy ő az, akit Isten el akar hozni a világra. Ábrahám kiválasztása, Isten ügytervének szinte a legelső állomása, hogy megvalósítsa az ő tervét szeretetéből, hogy a bűnbe esett, elveszett embernek megoldást adjon, megváltót adjon, biztosítsa nekünk bűneink bocsánatát, az ő hozzávaló visszatérést és az örök életet. Ez Isten terve, és ez kezdődik el Ábrahámmal. Láttuk azt is, hogy Isten nagyon megváratja ezt az Ábrahámot. 75 éves, akkor már emberileg nem nagyon van remény arra, hogy gyermeke szülessen egy idős házaspárnak, és addig nem született gyermekük, Sára meddő, azt írja a Biblia, és vár Isten egészen addig, hogy Ábrahám 100 éves. Sára 10-zel fiatalabb nála, 90 éves Sára, és ekkor cselekszi Isten velük azt a csodát, hogy megszületik Izsák, akit ő megígért. El tudjátok képzelni, hogy mekkora az öröme Ábrahámnak és Sárának, hogy Isten igazat mondott. Amit mi hittünk, amiben bíztunk, amit nekünk megígért, 25 évet vártak rá, nagyon komoly idő, de Isten ígéretei mindig beteljesednek. Isten nem hazudik nekünk, nem csal meg téged. Amit a Bibliában ígér neked, az úgy van, és az mindig be is következik. Ábrahám megtapasztalja ezt a csodát, megszületik Izsák, és itt van talán Ábrahám a csúcsponton, hogy beteljesedett kívánsága örömének élhet. Ott van Izsák, az ő egyetlenje, szívének öröme, az ígéret gyermeke, akit Isten adott, na és ekkor a csúcsponton jön a próba. Isten megszólítja Ábrahámot, és azt mondja neki, hogy fogd a te fiadat, a te egyetlenedet, és menj arra a helyre, amelyet mutatok neked, és ott áldozd fel égő áldozatul nekem. Ugye nagyon sok ember úgy van, hogy az értelem mérlegére teszi, amit Isten mond. Ilyet nem szabad csinálni, de rengeteg ember így csinálja. Biblia mond valamit, hogy az Isten szava, mi meg a kis gyarló emberi értelmünkkel akarjuk megmérni, hogy az tényleg az úgy van. Istennek a gondolatai, igéi sokkal magasabbak, mint semmi azt megmérhetnénk, megvitathatnánk, megkritizálhatnánk. Nézzétek meg, hogy Ábrahám nem csinál ilyet, hogy elkezd akkor agyalni rajta, hogy hát ez egy rossz kérés, hát ha Izsák megszaporodik majd, nagy néppé lesz, és majd az ő utódjában a föld áldás nyer, akkor hogy lehet ilyet kérni, hogy akkor őt áldozzuk fel, akkor az egész megbukik. De nem gondolkodik így, nem kezd el agyalni, nem felesel vissza Istennek, hogy azért mégis mit gondoltál, vagy hogyan gondolod ezt, hanem Ábrahám hite ragyog itt. Cselekszik. Az igazi itt mindig cselekszik, szó lesz erről ma, és fölnyergeli a Szamarát, elindul Izsákkal, két szolgájával, és megy Móriá hegyére, majd lesz erről is szó, amikor a váltságról a fejezet kapcsán beszélünk. Arra a hegyre vitte el Isten Ábrahámot, Móriá hegye, 2000 évvel később Golgota hegye néven ismert, amelyiken Jézus Krisztus megfeszítették. Arra a hegyre kellett Ábrahámnak a fiát elvinnie. És föl megy a hegyre, ugye a fiával, megépíti az oltárt, megközözi a fiát, ráteszi az oltára, már kést is kinyújtja feléje, és akkor állítja meg Isten, hogy elég. Átmentél a próbán. Nem tagadtad meg tőlem a te egyetlenedet. És megáldja Isten, ugye, Ábrahámot, és még gondoskodik áldozatról is, ezt olyan prófétai módon mondja a fiának Ábrahám, hogy itt hol van a bárány, az áldozati bárány. Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, tényleg gondoskodott számunkra is. Krisztus küldte, aki az Isten báránya, mondta róla keresztelő János, és ott Ábrahámnak is gondoskodott egy kosról, amelyik fölmúlt a akadva, a szarvánál fogott a bozótban. Ugye eddig a történet, és nagyon sok üzenete van. Ma csak elkezdjük, és ma nem megyünk más témába. A próbáról lesz szó, a hitnek a próbájáról. Az első pontunk, testvérek, az, hogy van különbség kísértés és próba között. Van különbség kísértés és próba között. A kísértés az az ördögtől van. Ő a kísértő. A kísértésnek az ördögtől az a célja, hogy téged elbuktasson, Istentől eltávolítson, és berántson a kárhozatba. Az ördög az ölni akar, pusztítani téged. Elpusztítani, elvonni Isten kegyelmétől. Meg ne ismerd az evangéliumot, nehogy odafordulj hozzá. A sátán az gyilkos. Amikor a kísértő jön, amikor kísértésben vagy, és valami bűnre akar csábítani, akkor ezt tudnunk kell, hogy a kísértés nem Istentől van, hanem a kísértés a gonoszra való csábítás a sátántól van, és annak rettenetes a célja, hogy téged elveszejtsen. Van azonban próba is. A Biblia nagyon külön beszél a kísértésről, az a sátántól van, van próba. A próba az Istentől jön. Jakab apostol beszél arról, hogy Isten a gonosszal nem kísérthető, meg ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Tehát Isten, amikor megpróbál, nem valami gonoszságot tol oda eléd, hogy akkor menj arra, nem. Az kísértés, azt a sátán csinálja. Isten, amikor a hitedet próbálja, akkor valami különleges helyzetbe hoz, ahol neked döntened kell, ahol neked a szíved próbáltatik meg, a hited erősödésére szolgál a próba. Ha megfogalmazzuk a próbának a célját, akkor kettő célt kell itt ugye megemlíteni. Az egyik az, hogy a hitünk megerősödjön. Úgy is lehetne mondani sport kifejezéssel, hogy a próba a hitünknek az edzőtábora. A másik cél pedig, hogy egy igazi hívő, amikor a próbán átmegy, akkor Istennek szerez dicsőséget. A hitnek a cselekedete mindig megdicsőíti az Urat. És Isten az ő dicsőségét szolgálókat megáldja. Fontos tehát ezt látni. Isten megpróbálja az igazat. 11. Zsoltár mondja ezt. És ugye Jakab leveléből tudjuk, hogy nem gonosszal kísért az Úr. Avval ő sem kísérthető, ő sem a gonosszal kísért, ő próbál. Valami különleges élethelyzetbe hoz, hogy a te hited megtisztuljon, megerősödjön, és olyan legyen, mint a tűzben megtisztított arany. A második pontunk, tegyük fel ezt a kérdést, hogy miért próbál Isten, hiszen úgyis tudja, mi van a szívünkben. Hát ő tökéletesen ismer mindegyikünket. Az, hogy a te szívednek a legrejtettebb zugába mi van. Mi a legrejtettebb titkod? Mindent tud Isten. Akkor miért próbál? Miért próbál meg akkor? Hát ő úgyis tudja a választ, a kimenetelt, a végeredményt, megállsz-e a próbában, vagy elbuksz, megerősödik-e a hited, vagy nem. Miért próbál meg Isten? Azért, mert ez szükséges. Nekünk van rá szükségünk. A próbára nem Istennek van szüksége, hanem nekünk. Nyilvánvalóvá legyen a te szíved előtt is, hogy hol tart a te hited. Mert mi be tudjuk magunkat csapni. Simán. Simán azt tudjuk magunknak mondani, hogy rendben vagyunk, minden oké velünk, és közben nem. Nem így van. Nem így van. Emlékeztek, nagy csütörtök este az utolsó vacsorán Jézus elmondja, hogy ma éjszaka mindnyájan megbotránkoztok bennem, és elhagytok. És mindegyik tanítvány, főleg Péter fogadkozik, hogy hát mi soha nem hagyunk el. Péter azt mondja, hogy ha az egész világ megtagad téged, én akkor sem. És ugye tudjuk a folytatást. Péter azon az éjszakán, csak Péter a legnagyobb fogadkozó, háromszor letagadta, hogy egyáltalán ismeri Jézust. A hitnek szükséges átmenni próbán. Ha van hited, szükséges, hogy a te hited átmenjen a próbán. Minden igazi hitnek át kell menni a tűz próbáján. Ezt nem lehet kikerülni. Nem szabad kikerülned. Szükséges, hogy megpróbáltasson a te hited is. A harmadik pontunk, testvérek, ezt is meg kell fogalmazni, hogy Isten nem elégszik meg olyan dolgokkal, amikor mi helyeslően, lelki módon tudunk bólogatni egy prédikációra. Igen, ez így van, de jó volt. Nem elégszik meg avval, amikor azt mondjuk Istennek, hogy megyek, Uram. Emlékeztek Jézus példázatára, két testvérről a Lukács evangéliuma írja le. Jézus beszél, hogy egy apának volt két fia, mind a kettő így szólt, hogy fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben. Az első azt mondta, hogy megyek, apám, de nem ment. A második azt mondta, nincsen kedvem hozzá, aztán később mégis elment, dolgozott a szőlőben. És Jézusnak az volt a kérdés, hogy a kettő közül ki teljesítette az atya akaratát. Hát, aki elment a szőlőbe. Amikor a mi hitünkről van szó, akkor hidd el, testvér, hogy nem elég, hogy azt mond Istennek, hogy igen, Uram. Nem elégszik meg Isten avval, hogy megyek, atyám. A szívünket annak legmélyebb fenekéig, bugyráig megpróbálja Isten, hogy ott semmi hamisság, semmi képmutatás ne találtasson soha. A szívünket a legmélyebb zugáig Isten megpróbálja. Mi Isten módszere? Istennek nagyon jó módszerei vannak, amelyek működnek. Emberi módszerek nem szoktak működni. Sokszor Isten módszerei mindig működnek. Amikor Isten egy hitet megpróbál, tökéletesen tudja, mit kell csinálni. Arra teszi rá a kezét, ami Ábrahámnak az egyetlenje. Ami az Ábrahám szívének a legdrágábbja. Nem másra, a legdrágábbra teszi rá Isten a kezét. Így próbálja meg Ábrahámat, és így próbál meg téged is, hogy megtudja, mi van a te szívedben. Tudja ő ezt, mi nem tudjuk, hogy megtudjuk mi is, milyen a mi szívünk, milyen a mi hitünk. Testvérek, lehet nagyon sok tudás a fejünkben, lehet nagyon sok csodálatos lelki üzenet az ajkunkon, lehetnek nagyon szép szavak a mi beszédünkben, de az Úr a szívben levő igazságban gyönyörködik. Isten a szívben levő igazságban gyönyörködik. Ábrám is meg kell, hogy hallja ezt a mondatot. El tudjátok képzelni, mennyire szívet facsaró mondat volt ez neki. Fogd a te egyetlenedet, a te fiadat, Izsákot, akit szeret, menj és áldozd fel. Áldozd fel nekem égő áldozatul. Ami neki a legdrágább, arra teszi rá Isten a kezét. Nézzétek meg, visszagondolva az előző fejezetekre, hogy Ábrahámot ugye mással nem is lehetett volna próbára tenni, Sodoma kincsei nem jelentette kísértést neki. Lótnak, az unoköcsének annál inkább, de Ábrahámot nem lehetett volna Sodoma kincseivel megkísérteni, nem jelent számára a földi vagyon kísértést. Ugyanígy lehetne még sorolni rengeteg mindent, ami Ábrahámnak nem jelent kísértést. Ábrahámnak a próbája az, hogy Izsákot, az egyetlenjét áldozza fel. Mindig akkor derül ki, hogy mi van a szívedben, amikor a te egyetlenedre teszi rá Isten a kezét. Akkor kiderül, mi van a szívben. De csak akkor. Addig be tudjuk magunkat csapni, áltatni tudjuk magunkat, hogy a szívünk az Úré, mi megyünk. Meg is halok érted, Uram, mondja Péter. Ha mindenki megtagad, akkor én nem. De amikor Isten ráteszi a kezét a legdrágábbra, akkor mindig kiderül, mi van a szívben. Nézzétek Ábrahám hitét, hogy milyen a hit, amikor cselekszik. Az első itt, hogy Ábrahám hiténél, hogy azt olvassuk mindjárt az elején, ezt mondta neki Isten, menj, fogd a fiadat, egyetlenedet, áldozd föl. Ábrahám reggel fölkelt, fölnyergelte a szamarát, két szolga, áldozatra való fa, tűz, kés, Izsák, elindultak. A hit az soha nem késlekedik. Az igazi hit az nem tétovázik, nem vár. És gondoljatok bele, testvérek, hogy amikor Istennek valami igéjét mi megértettük, mit kéne csinálni, mi hányszor megváratjuk Istent. Hányszor tudunk tétovázni? Hányszor nem cselekszünk azonnal, még várunk, hát ha valami alakul, hát ha nem kell megtenni, amit Isten kér tőlünk? Mennyire ilyen nagyon sok ember hite? Ábrahám hitében gyönyörködhetett Isten. Nem habozott, mert az igazi hit az nem haboz, nem késlekedik, nem tétovázik, engedelmeskedik, méghozzá készségesen és örömmel engedelmeskedik. Rengeteg ember megtorpan az engedelmességben, hogyha rosszak a körülmények. Megtorpan a hitének a cselekedete, hogyha nem kedvezőek a körülmények. Testvére, te milyen ember vagy? Tud a hitet cselekedni azonnal, amikor Isten szavát megérted, vagy vársz, tétován, megtorpansz, megváratod Istent, milyen a te hited. Aztán nézzétek Ábrahám hitét, hogy a teljesen átadott életnek a másik nagy jellemzője az imádatnak a lelkülete, az imádat lelkülete. Azt mondja Ábrahámnak Ábrahám a szolgáinak, hogy ti maradjatok itt, ugye hegy lábán azt mondja, maradjatok itt, én elmegyek a fiammal a hegyre, imádkozunk, aztán visszatérünk hozzátok. Az imádat lelkülete. Néha hittanosok, amikor leírják az imádkozni szót, T betűt írnak a D helyett, ugye a szó töve az imádni, az imádkozni, igének, és ott nem T betű van, ahogy néha a kisgyerekek írják, az imádatnak a lelkülete jellemző a teljesen átadott életre, a teljesen átadott szívre. És itt egy picit megállunk, testvérek, mert nagyon sok minden kiderül rólunk, amikor Isten valami feladatot bíz ránk. Ott kiderül, hogy hogyan áll a szívünk. Tudnélik, a hit, bármennyire is fontos neki a szolgálat, az igazi hit soha nem a szolgálatra tekint első renden, hanem az Úrra, Istenre, Isten lényére. Az igazi szolgának a parancsot adó Úr többet jelent, mint a parancs. Mit jelent ez? Azt jelenti, testvérek, hogy fontosabbnak kell lenni számunkra Isten személyének, mint magának a szolgálatnak. Hogyha az ábrahámos történetből, amit ma olvastunk, kiveszed a hitet, meg az Istennel való kapcsolatát, az Isten iránti bizalmát Ábrahámnak, akkor ez a történet, ez úgy lehetne jellemezni, hogy egy őrült édesapa gyilkossága. De ha belehelyezed a hitet, mert benne van, az Istennel való kapcsolatát, az Isten iránti hatalmas, feltétlen bizalmát Ábrahámnak, akkor érthetővé válik ez a történet és Ábrahám hitének a cselekedete. Ő nem egy őrült gyilkos édesapa, hanem a hit embere, aki Istenre nézett. Mindazt, amit végigcsinált, nem úgy kell nézni, hogy hú, milyen egy apa volt ez az Ábrahám, képes lett volna kést emelni a fiára. Nem így kell nézni ezt a történetet, hanem úgy kell nézni, hogy Ábrahám annyira hitt Istenben, annyira bízott, annyira szerette az Urat, hogy tudta, hogy itt kell lenni valami olyan isteni megoldásnak, amit én még nem tudok teljesen, de Isten ezt megoldja, kezében tartja. És jobb Isten szavában bízni, akkor is, hogyha nem ismerek minden részletet, mint okoskodni engedetlenségben maradva. Az Úr lénye és az iránta való szeretete dominál az igazi hit cselekedeténél. Abból fakad a szolgálat, hogy Isten szereti. Más a helyzet akkor, hogyha valaki úgy szolgál, hogy nem szereti Istent. Ekkor van az, testvérek, amikor ugye van az egyházban is rengeteg apró meg nagyobb szolgálat, és amikor versengenek esetleg, akik az egyházban vannak, hogy a te szolgálatod nagyobb dicsőséget kap, nagyobb fényt kap, nagyobb hírverést kap, én meg senki nem tudja, hogy mit csinálok. Na, amikor ilyenek vannak, ez azt jelenti, hogy az Úr személye sokkal hátrébb van, mint maga a szolgálat. Egyszer valaki azt mondta, olvastam egy könyvben, hogy ha Isten két angyalt küldene a földre, és az egyiknek egy birodalmat kellene kormányoznia, a másiknak meg utcát söpörnie, a két angyal nem veszne össze, mert mindegyikük ugyanolyan nagy tisztességnek érezné, hogy a hatalmas Istennek szolgálhat, és mérik azt, amit rábízott. Nem tartaná egyik angyal a másik feladatát nagyobbnak, vagy az egyik a másikat ugye kisebbnek. És nálunk is így kellene lennie ennek, mint az Isten angyalainál. Ha végig olvassátok a Bibliában, hogy milyen történetek vannak, hogy miket csináltak angyalok, van, amelyiket Isten elküldte, hogy pusztítson el egy ellenséges hadsereget, de van, amelyiknek csak elküldte, hogy szóljon pár szót valakinek. Ugye emberi megítélés szerint az egyiknek sokkal nagyobb a fajsúlya, mint a másiknak, de Isten angyalainál nem így van, hogy akkor hú, az sokkal nagyobb feladatot kapott, hanem Isten mondott valamit, azt az Úrért cselekszem. Az igazi hit így szolgál. Az igazi hit az Istenre néz. Nem a szolgálat emberi megítélés szerinti nagyságára, vagy éppen kicsinségére, hanem az Isten iránti szeretet dominál, és azért teszi meg, amit Isten rábízott. Ábrahám gyönyörködött Istenben. Bízott Istenben. És pont ezért tudta megcselekedni, amit talán alig lenne édesapa, aki végig tudna vinni. Nézzétek meg, a zsidókhoz írt levél, a 11. fejezet ugye a hit hőseiről szól. Több mondat is van Ábrahámról, én csak ezt az Izsákos történethez kapcsolódót olvastam fel. Hallgassuk meg még egyszer, és nézzétek meg, milyen Ábrahám hite. Fantasztikus. Hitáltal ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát áldozatul vitte az, aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott, ami Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halálból is feltámasztani, ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Tehát Ábrahám hite annyira Istenre nézett, hogy teljes bizonyos volt abban, hogy ez a hatalmas Isten, aki engemet megszólított, beszél velem, szeret engem, aki Izsákot adta, és én csodát vitt véghez, hogy Sára 90 esztendősen gyermeket szült. Ennek az Istennek nem probléma a halál. A feltámadás valóságában hitt. Lesz majd egy vasárnapunk egyébként ennek a fejezetnek alapján, csak a feltámadásról szeretnék szólni közöttetek, de már itt nézzétek Ábrahám hitét. Mennyire csodálatos, erős bizonsággal hiszi azt, hogy Isten feltámasztja a halottakat. Nem kételkedik ebben, hogy lehet, meg talán. Így van. És azért merte volna megtenni Izsák feláldozását. Mert annyira biztos volt, hogy Isten azt ígérte, hogy az utódok Izsáktól származnak, most meg azt kéri, hogy áldozzon fel, akkor ez csak úgy lehet, hogy Isten visszahozza őt a halálból, mert az meg lehetetlen, hogy Isten, amit ígérne, teljesítené. Tehát Isten visszahozza Izsákot a halálból, és beteljesedik, amit korábban mondott róla. És a hit cselekszik, mert a hit bízik. Aztán a hit mindig elkezdi, folytatja és bevégzi a munkáit. Ez is benne van ebben a történetben. Ugye föl kell Ábrahám reggel, fogja a tűzifát, szamarat, fiát, szolgákat, megy. Fölmegy a hegyre, megépíti az oltárt. Nem állt le útközben, Isten parancsának az engedelmessége közbe, nem tartott szünetet, pihenőt, nem vizsgálta felül, tényleg akkor mit csinálok, akkor nem kéne ezt véghez vinni. A hit elkezdi a cselekvést, folytatja és befejezi a munkáit. És ugye Isten állítja le, el kellett mennie egészen a legvégső határig Ábrahámnak, ott állítja meg Isten. Nem engedi, hogy a fiát megölje, föláldozza. Képzeljétek el, hogy Ábrahám nem megy el a végső határig. Ha csak addig ment volna, hogy jó, megépítettem az oltárt, uram, elég ez. El kell menni a legvégső pontig. Ábrahámnak is el kellett menni. Testvérek, nagyon könnyű odaadást mutatni, amikor nem kell áldozatot hozni. Ez egy fontos mondat, elmondom még egyszer. Nagyon könnyű odaadást mutatnunk Isten felé, ha nem kell áldozatot hozni, ha nincs tétje. Péter fogadkozása, amit már idéztem, mennyire ilyen? Uram, ha mindenki megtagad, én nem. Én akkor is kitartok. Én követlek. Az életemet adom érted. Ha nincsen tétje, ha nincsen Péter fölött ugye a pallos, akkor az életemet adom érted. De amikor a hitének cselekednie kellett, Péter azon az éjszakán keservesen elbukott. Csak egy szolgáló lány mondta, nagy csütörtök éjjelén Péterre mutatva, hogy ez az ember, mintha Jézussal lett volna, egyből esküdözött, hogy olyan, nem is ismerem, én nem is láttam, nem is találkoztunk soha. Könnyű odaadást mutatni, ha nincsen tétje. Ha nem kell áldozatot hoznod, de amikor ott vagy a próbában, akkor kiderül, hogy a hited tud-e cselekedni. Tudjátok, a hit az igazi hit az nem kérkedik. Péter hite ott akkor kérkedett. Hát én mennyi mindent meg fogok érted tenni, az életemet adom. Az igazi hit csendben és rejtve marad, ha nincsen próba. És nem kérkedik. Viszont ha próbába kerül, cselekszik. Ilyen az Ábrahám hite. Milyen a mi hitünk, testvérek? Hányszor színlelünk odaadást, mondjuk azt Istennek, hogy Uram, mindenem a Tied, aztán mindent megtartunk magunknak. Hányszor mondtuk már neki, hogy megyek, Uram, de nem mentünk. Hányszor ígértünk Istennek valamit, aztán nem tartottuk meg. Ábrám hitéből sok mindent tanít Isten ma nekünk. És Ábrahám drága hitét is, amely tiszta aranynak bizonyult a próbában, megpróbálta Isten, megpróbálja a te hitedet is. Mégpedig tűzben próbálja meg. Az igazi hitnek mindig át kell mennie a tűz próbáján. Az az ige, amelyek köszöntöttek benneteket, ez a Róma 8.32, a Károli Biblia így fordítja, hogy aki tulajdon fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent. Az új fordítás egy másik igét használ, nem a nem kedvezni igét, hanem a nem kímélni. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent. Isten megőrizte Ábrahámot attól, hogy mint édesapa átmenjen azon a fájdalmon, hogy ne kedvezzen, ne kímélje a saját fiát. Viszont Isten a saját szívét ettől nem kímélte meg. Mondja Ábrahám, hogy az Úr majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. És van sok történet a Bibliában, amikor ez így is van. Isten gondoskodik a helyettes áldozatról. Emlékeztek, hogy az egyiptomi kivonuláskor a zsidóknak le kellett vágni a páskabárányt, és az ő házukban nem ragadta el a pusztító angyal az elsőszülöttet, mert az elsőszülött helyett már meghalt a páskabárány. Itt Izsákot nem kellett feláldozni, mert Izsák helyett a kos meghalt. Neked nem kell menned az örök ítéletre, mert te helyetted az Isten báránya, Jézus Krisztus megáldoztatott. Föláldozta magát, hogy te élj örökké. Isten gondoskodott az áldozati bárányról. Gondoskodott a te életedről. Gondoskodott a te bűneid bocsánatáról. Gondoskodott a te üdvösségedről. Neked ezt hinni kell, megköszönni, hittel megragadni, és a tied. Isten csak ennyit kér ma tőled. Higgy a fiúban, Jézusban, és örök életed van. Hiszed-e ezt? Ámen. Feleljünk énekszóval az ige hirdetésére, a 367-es ének második versét énekeljük. 367-es énekünket keressük ismét. A második versét énekeljük most. 367-es dicséret második verse itt kezdődik. Azt mondta Jézus, idelen új próba és új küzdelem. Maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, ezt a fejezetet a Bibliából, amit ma olvashattunk, Ábrahám próbájáról. Köszönjük az üzenetét, mert bennünket erősítesz általa. Köszönjük Istenünk, hogy tőled való a hit ajándéka. Nem mi vagyunk olyan ügyesek, hogy hiszünk, és téged hittel megragadunk, a te lelked adja ajándékba a hitet, annak, aki hallgatja bizalommal az ige hirdetést. Köszönjük így neked, hogy munkálod bennünk a hit ajándékát, és megerősíted azt, gondoskodsz arról, hogy a mi hitünk átmenjen a tűz próbáján, és így megtisztuljon minden salaktól, minden képmutatástól, hamisságtól, önbecsapástól, és a mi szívünk, hitünk egészen a tiéd legyen. Köszönjük, Urunk, hogy fáradozol azon, hogy a te gyermekeid veled való kapcsolata megtisztuljon, és áldott legyen. Dicsérünk, Urunk, azért, hogy Ábrahám életén keresztül tanítasz minket, és a te igéd már formálhat, küldött szavadat megérintesz, egészen eltalálhat a te igéd, és lelepleszed bennünket, hol tart a mi hitünk, cselekvő-e az, tudunk-e neked engedni, mi derül neki a próbában a mi hitünkről. Köszönjük, hogy elé tehetjük szívünket, életünket, dolgainkat, elmondhatjuk neked imádságban gondolatainkat, panaszunkat, bánatunkat, kéréseinket. Vágyunk így téged ma keresni. És így kérünk a gyászoló testvéreinkért, az ő vigasztalásukért, az ő életük megerősítéséért. Áld meg őket, Urunk, mennyei reménységgel, erősíttel. Áld meg a Krisztusba vetett igazi hittel, a feltámadásra való tekintettel, hiszen Jézus győzött a halálon is. Köszönjük neked, Urunk, hogy lesz feltámadása a halottainknak. Köszönjük, hogy van örök élete a Jézusban hívőnek, hogy van kegyelem és bűnbocsánat számunkra, a Jézus Krisztusra tekint a mi hitünk. Köszönjük, hogy gondoskodtál áldozatra való bárányról számunkra is. Köszönjük, Istenünk, hogy mindent odaadhatunk neked, és te azt megáldva adod vissza. Könyörülj azokon, akiknek most próbáltatik meg a hite, akik most mennek át síralom könnyek völgyén. Áld meg az ő hitüket győzelemmel, kitartással, hogy kitartsanak és áldást nyerjenek. Könyörülj a mélységben járókon, betegjeinken, szenvedőkön, reménytereneken és erőtleneken. Hajoljon le hozzájuk szereteted, szabadításod, kegyelmed, és öleld őket magadhoz, Urunk. Köszönjük, hogy rád számíthatunk, mert igaz vagy, és amit ígérsz, az mind beteljesedik. Áldott légy Istenünk, hogy meghallgattál most is. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda bizalommal Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünket énekeljük most, ez a 398-as dicséret 4-es és 5-ös verse, majd a kivonulás előtt még a himnuszt is fennállva elénekeljük. Először tehát a záró énekünk, a 398-as dicséret 4. és 5. verse, majd utána fennállva a himnusz. 398-as ének 4. verse így kezdődik, ő királysága, bűáldás, ott van a felszabadulás.